holokauszt emléknap. Az államfő szerint erre minden európai embernek folyamatosan emlékeznie kell. Döntsön az Alkotmánybíróság, a népszavazásra vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezi a Fidesz. Felborult a kamion, szétszaladtak az állatok, 5000 nyulat kergettek rendőrök és tűzoltók az M1-es strádán. És mészárlás, 22 embert lőtt agyon egy ismeretlen a Virginiai Műszaki Egyetemen. Jó estét kívánok! Európa szerte ezrek emlékeztek a holokausztra. Auschwitzban az élet menetének nevezett felvonuláson bejárták azt az utat, amelyet a volt náci koncentrációs tábor és az egykori legnagyobb megsemmisítő tábor Auschwitz-Birkenau között tettek meg az elhurcolt zsidók. Budapesten a köztársasági elnök is meglátogatta a Páva utcai emlékközpontot. A magyar parlamentben az emléknap tiszteletére megtörtént az, ami hónapok óta nem, az ellenzék nem vonult ki a miniszterelnök beszéde alatt. Gyurcsány Ferenc kiáltvány aláírására kérte a pártokat, amelynek lényege, hogy a gyűlöletkeltéssel szemben nincs helye a toleranciának. Az ülésteremnél van Lujgics Tamás. Szervusz Tamás, miről beszéltek a pártok a megemlékezésen?
Mindenki, aki megszólalt, azt mondta, hogy a holokauszt elítélésében minden képviselő és minden parlamenti párt egyetért. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke az ülésnap kezdetén egy perces néma felállásra kérte a képviselőket, és azt mondta, a holokauszt borzalmai nem ismétlődhetnek meg soha többet. Erről beszélt az MDF frakció vezetője Herényi Károly is. A Gyurcsány Ferenc miniszterelnök pedig felolvasta a nulla tolerancia kiáltványt, és arra kérte a képviselőket, hogy ezt mindenki írja alá.
Abban közösek vagyunk, hogy nem kokettálunk rasszista, antiszemita, kirekesztő, intoleráns magatartással, nézetekkel, gondolatokkal. Hogy annak még a látszatát is kerüljük. Hogy mi ezt nem csak hogy tűrjük, de talán még bátorítjuk is.
Harag Péter, a KDNP frakcióvezető helyettese arról beszélt, hogy a hiteles keresztény magatartás a leghatékonyabb megelőzés annak, hogy a holokauszt újra előfordulhasson. Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke frakcióvezető helyettes pedig emlékeztetett arra, hogy 2001-ben a Fidesz kezdeményezte a holokauszt emléknapot.
Nem azért javasoltuk a holokauszt emléknapját, hogy bűntudatot keltsünk a felnövekvő fiatal generációban, hanem azért, hogy felelősségérzetet. Nincs más reményünk. A technika semmilyen újdonsága, fejleménye nem óv meg bennünket attól, hogy a holokauszt vagy ahhoz hasonló népirtás előforduljon.
Hiller István oktatási miniszter megköszönte és helyes döntésnek nevezte a Fidesz 2001-es kezdeményezését, mint ahogy azt is, hogy a Páva utcai dokumentációs központ felavatásán minden párt képviselője egyaránt jelen volt. Őrsi Mátyás, az SZDSZ frakcióvezetője pedig arról beszélt, hogy ne vállaljanak közösséget a képviselők olyan szimbólumokkal, amelyek alatt sok százezer magyart mészároltak le, és szerinte ilyen szimbólum például az Árpád-sávos zászló is.
Lujgics Tamás, köszönjük szépen! A holokauszt emlékközpontban délután felavatták az elveszett közösségek tornyát. Erre helyezik rá azoknak a településeknek a nevét, amelyek érintettek voltak a deportálásban. Délelőtt Sólyom László köztársasági elnök ellátogatott a Páva utcai emlékhelyre. Az államfő azt mondta, a holokauszt nem olyan esemény, amelyre ünnepi alkalmakkor évente egyszer kell gondolni, hanem olyan, amire minden európai embernek folyamatosan emlékeznie kell.
Ez egy olyan botránya a történelmünknek, amelyet fel kell dolgozni mindenkinek, és amíg ezt meg nem tesszük, addig magunkkal sem lehetünk tisztában. Ez a kiállítás éppen azért fontos, mert hiszen állandóan rendelkezésre áll.
Kiadhatják Magyarországnak Charles Zentait. Egy ausztrál bíróság elutasította a háborús bűnökkel vádolt férfi fellebbezését, amelyet a magyar hatóságoknak való kiadatása ellen nyújtott be. Zentait azzal gyanúsítják, hogy 1944-ben agyonvert egy 18 éves zsidó fiatalembert, mert az nem viselte a sárga csillagot. Zentai kezdettől fogva tagadja a vádakat. A bírósági tárgyaláson egészségügyi okok miatt nem jelent meg, és ismét fellebbez.
Károly?
Hát Zentei Károly egyértelműen bűnös volt, ezt teljes bizonyossággal kijelenthetjük.
Ezt a holokauszt emlékközpont történésze állítja. Kovács Tamás szerint elegendő bizonyíték van Zentei Károly ellen. Zentait azzal gyanúsítják, hogy Budapesten 1944-ben katonaként megölte a 18 éves Balázs Pétert, mert a zsidó fiatalember nem viselte a megkülönböztető sárga csillagot.
Akiről pontosan tudta, hogy zsidó, pontosan tudta, hogy üldözött, és még azt is tudta, hogy baloldali érzelmű ember volt. Amint felismerte, leszállította a villamosról, és bekísérte az aréna úti laktanyába, ahol két társával együtt, kihallgatás címszó alatt, többször bántalmazták, és végül agyonverték a fiatalembert.
A 84 éves Zentai kiadatásáról 2004. decembere óta tárgyal a Magyar Külügyminisztérium az ausztrál hatóságokkal.
Az ügy visszakerül töltbe a kerületi bíróságra, és ott egy másik háromtagú zsűri fog dönteni arról, hogy milyen javaslatot tesznek ennek függvényében az igazságügyi miniszter felé a kiadatási kérelem ügyében.
Ha az ausztrál bíróság végül úgy dönt, hogy kiadják Zentei Károlyt, akkor itthon nem kerülheti el a büntető pert.
Egyéb háborús büntettel gyanúsítanánk meg, hogyha rendelkezésünkre állna az eljárásban, ezért a maximális büntetés, amit a bíróság alkalmazhat, az életfogytig tartó szabadságvesztés.
Zentei Károly kezdettől fogva tagadta a vádakat, fia pedig már jelezte, hogy a legutolsó határozatot is megtámadják.
Lengyelországban és Izraelben is voltak holokauszt megemlékezések. 8000-en vettek részt az életmenet elnevezésű zarándoklaton Auschwitznál. Izraelben a rendezvények már tegnap megkezdődtek. Az izraeli kormányfő beszédében bírálta mindazokat, akik nem vonták le a vészkorszak tanulságait.
Izraelben délelőtt 2 percre megszólaltak a szirénák, és az utcákon megállt az élet. Így emlékeztek a holokauszt áldozataira. Az izraeli miniszterelnök a jeruzsálemi Yad Vashem emlékhelyen kijelentette, a zsidó állam történelmi feladata küzdeni a faj és idegen gyűlölet ellen. Izraelben a rendezvények tegnap óta tartanak. Egy jobb jövő érdekében emlékezünk, azért, hogy megtartsuk az emberi értékeket, ezért nagyon fontos ez a mai nap, mondta a Yad Vashem emlékmúzeum igazgatója. Több ezeren vettek részt Lengyelországban az élet menetének nevezett zarándoklaton. Gyalog tették meg a 3 kilométeres távolságot, a volt náci koncentrációs tábor Auschwitz és az egykori legnagyobb náci megsemmisítő tábor Auschwitz-Birkenau között. A menetet Rafi Eitan vezette, 1961-ben ő fogta el a harmadik birodalom hóhírjának is nevezett náci háborús bűnös Adolf Eichmannt. Jeruzsálemben találkozott egy belga szervezet azokkal a zsidókkal, akiket annak idején megmentettek. Ez az asszony 20 éves volt, amikor Belgiumból megindult az első transport. A fiatal lány 11 barátjával összefogva zsidó gyerekeket keresztény családoknál és kolostorokban rejtett el. Szabályos kis forradalmat csináltam, soha nem éreztem félelmet, csak a gyerekeket féltettem. Magamat nem, vallotta az asszony. A náci vészkorszakban összesen 6 millió zsidót öltek meg, 1,1 milliót Auschwitzban és Birkenauban.
Meg kellett szakítani a parlamentben a holokauszt megemlékezést, mert rosszul lett a Fidesz frakció vezetője, Navracsics Tibor. És mit Lujgics Tamás? Mi történt, Tamás?
Most már úgy tűnik, hogy pillanatnyi rosszulét volt csupán, de sokan megijedtek, hiszen Navracsics Tibor minden látható előzmény nélkül hirtelen annyira rosszul lett, hogy le kellett őt fektetni az ülésterem padlójára. Szinte azonnal jött az orvosi ügyelet, nekik szólni sem kellett, hiszen lent a renderőben gyakorlatilag folyamatosan szól a plenáris ülés tévé közvetítése. Szili Katalin, az országgyűlés elnöke szünetet rendelt el, és a szünet alatt Navracsics Tibor gyorsan jobban lett, saját lábán ment le a rendelőbe, ahonnét a mentővel a Kútvölgyi Kórházba szállították. Ott megállapították, hogy vírusos fertőzést kapott, de ez könnyebb fertőzés lehet, hiszen még ma este elhagyhatja a kórházat, és a hét második felében valószínűleg már dolgozhat is.
Lujgics Tamás, köszönjük szépen ezt a beszámolót is. A választási törvény népszavazásra vonatkozó szabályainak módosítását kezdeményezi a Fidesz. Orbán Viktor pártelnök szerint a módosítás lényege, hogy ha az Országos Választási Bizottság döntésével szemben, ugyanabban a népszavazási ügyben másodszor fordulnak az Alkotmánybírósághoz, a testület megváltoztathassa az OVB döntését. Az MSZP szóvívője szerint nem elég indok a törvénymódosításra az, hogy a Fidesznek nem tetszik az OVB vizitdíjra és tandíjra vonatkozó döntése.
Nehezen jutott el a pulpitusig a Fidesz elnöke. Orbán Viktor miután átjutott a fotósok sorfalán, arról beszélt, hogy az Országos Választási Bizottság rendszeresen felülírja az Alkotmánybíróság döntését. Orbán Viktor szerint ezért jogosítványt kell adni az Alkotmánybíróságnak arra az esetre, ha már másodjára kerül egy OVB döntés a testület elé.
Az Alkotmánybíróság, ha egyszer már utasította új eljárásra az OVB-t, a második alkalommal megváltoztathassa az OVB döntését. Tehát ne csak megsemmisíthesse és visszaküldhesse, hanem maga hozhasson kötelező érvényű határozatot.
5-2 arányban az Országos Választási Bizottság, tehát nem tartja hitelesítetőnek a kérdést.
Az átfogalmazott vizitdíjra és a tandíjra vonatkozó kérdésről az Alkotmánybíróság döntése ellenére már kétszer mondta ki az OVB, hogy az ügyben nem írható ki népszavazás. A kétharmados törvény módosításához a szocialisták szavazataira is szükség lenne. Ők még tanulmányozzák a Fidesz javaslatát.
Pusztán az, hogy egy demokratikus intézmény nem a Fidesz elképzeléseit valósítja meg, amikor szakmai döntést hoz, az nem indokolja, hogy alkotmánymódosítás vagy éppen törvénymódosítás szülessen az országházban.
A Fidesz-KDNP eredeti 7 kérdéséből egyelőre 3 esetében indulhat el az aláírásgyűjtés. A nagyobbik ellenzéki párt tandíj és vizitdíj ügyben ismét alkotmánybírósághoz fordult.
1 millió forint kártérítést követel a BRFK-tól egy bicskei férfi, akinek egy tavaly szeptemberi tüntetés után 2 helyen eltört a karja, amikor a rendőrök őrizetbe vették. A per első tárgyalásán a férfi elmondta, hogy a kórházban a 4,5 órás műtét után a rendőrök egész éjszakára az ágyhoz bilincselték. A 46 éves munkanélküli tanár ellen indult eljárást egyébként az ügyészség megszüntette, mert kiderült, hogy nem követette semmi törvénybe ütközőt.
2 helyen eltört és szegecsekkel összerakott karját mutatja a bírónak az a munkanélküli bicskei tanár, akit tavaly szeptember 21-én egy tüntetés utáni rendőri intézkedés közben sérült meg.
Azóta megszületett a fiam, alig tudom, kezemmel tartom. Tehát egyik kezemmel tudom csak.
A felperes 1 millió forint kártérítést követel. A BRFK arra hivatkozva kérte a kereset elutasítását, hogy a férfi jogszerű rendőri intézkedés közben sérült meg. A tanúként meghallgatott rendőrök szerint a férfi szembeszállt egy körülbelül 25 főből álló rendőri egységgel, hogy megakadályozza egy randalírozó elfogását.
Tehát megpróbálta kitépni magát.
Én ekkor elesett, majd
az ügyészség 2 nap múlva megszüntette a fogvatartást, és ezzel együtt a büntetőeljárást is, miután kiderült, hogy a férfi nem csinált semmi törvénybe ütközőt.
A rendőrség az áldozathibáztatás taktikáját választotta, mégpedig azt, hogy egy olyan áldozatot hibáztat, akiről bebizonyosodott jogerősen, hogy ártatlan.
A tavaly szeptemberi és októberi tüntetések után 171 feljelentés érkezett az ügyészségre rendőri túlkapásokra hivatkozva. A budapesti nyomozó ügyészségen eddig 37 rendőr ellen indult büntetőeljárás. Többségüket súlyos testi sértéssel és hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazással gyanúsítják. A zavargások idején 300 rendőr is megsérült.
Bírálat Putyin demokráciájának, mindjárt jönnek a részletek, nézzük a további témákat is röviden. Felborult a kamion, szétszaladtak az állatok, 5000 nyulat kergettek rendőrök az M1-es strádán. És többszörösére nőhetnek a BKV büntetések, a közlekedési társaság a mostani tarifákat nem tartja vissza a viccelőket. 5000 nyulat kergettek a rendőrök és tűzoltók az M1-es Győr felé vezető oldalán Bicske közelében. Egy kamion futott rá a nyulakat szállító teherautóra. Az ütközés miatt 5000 nyúl szabadult el, szabadon ugráltak az autópályán és a környező erdőkben. A tűzoltók órákon át kergették őket. 500 állat elpusztult, a baleset miatt pedig 15 kilométeres kocsisor torlódott fel az M1-esen.
Ez a teherautó vitte volna a nyulakat környére, a Vágóhídra. Bicske után nem sokkal azonban hátulról beleszaladt egy kamion, és a jármű felborult. A nyulak pedig kiszabadultak. A kiérkező tűzoltók próbálták összeszedni őket. Volt, amelyik elbújt, más szabadulni próbált, és akadt, amelyiknek ez sikerült is.
Kijött a nyuszi.
Senki sem menekülhetett, a tűzoltók szó szerint árkombokron keresztül kergették a kiszabadult nyulakat.
Lehet jönni, gyerekek!
Az 5000-ből több mint 4000 élve szinte sértetlenül megúszta a balesetet, páran kisebb sérülésekkel kerültek vissza a ketrecbe, több száz állat viszont elpusztult.
6-700, így itt, szerintem, ami itt van. Több. Hát az, a többit azt csak bent tudnánk megmondani a munkahelyen.
Körülbelül 100 nyulat nem találtak, miattuk megnyitották az autópálya melletti vadterelő rácsot, hogy el tudjanak futni a stráda közeléből.
További mentés folyamatban.
Jó, tettem, további mentés folyamatban.
Az állatok begyűjtése órákig tartott.
Busz, busz.
Emiatt órákra megbénult a forgalom az autópályán. Az M1-es autópálya Győr felé vezető szakasza 4 órán át le volt zárva a forgalom elől, több kilométeres dugó alakult ki, csak délre sikerült helyreállítani a rendet. A híradót Pelikán Andrea tudósította a Bicskéről.
Pótolja az egészségbiztosító azt a pénzt, amit a keceli kisfiúk megmentésére költött a szegedi gyermekklinika. Az életmentő beavatkozás 1 millió forintba került, ezért a kórház elméletileg már több beteget nem fogadhatna ebben a hónapban. Naponta 10-15 gyereket visznek be az intézménybe. A kisebbik fiút szállító mentőhelikoptert is bírálták, amiért csak kerülővel jutott el Szegedre, mert üzemanyagra volt szüksége.
A gyerekek folyamatosan kapják a mérget semlegesítő ellenanyagokat, gyógyulásuk több hétig is eltarthat, és olyan sokba kerül, hogy a gyermekklinika igazgatója szerint ebben a hónapban több beteget a törvény szerint már nem fogadhatnának. Mégis mindenkit fölvesznek, akinek erre szüksége van.
Az adósságunkat fogjuk növelni. Az előbb beszéltem a finanszírozási főosztály vezetőjével. Ezt itt helyileg nem lehet megoldani.
A biztosító szerint a főigazgató nem ismeri a szabályokat. Létezik ugyanis egy extra keret a rendkívüli helyzetekre. Ilyen a keceli gyerekek esete is.
Ennek a extra finanszírozásban helye van, tehát nincs ezzel az ég egyadt a világon semmi probléma, de hát amikor vége van...
Vagyis amikor a gyerekeket kiengedik a kórházból, és lesz végeszámla, ahogy a főosztályvezető fogalmaz, kifizetik a pluszköltségeket. A mentőszolgálatot is érte bírálat, az édesanyja ugyanis hamarabb ért a szegedi kórházba, mint a mentőhelikopter. Azon a napon a térképen látják, egy esetkocsi indult Kiskunhalasról a gyerekekért Kecelre. Akkor még nem tudták, hogy mitől vannak rosszul. Pécsről indult értük a helikopter, és már a levegőben volt, amikor kiderült, hogy a gyerekek állapota egyre súlyosabb, és csak a szegedi gyermekklinikán tudnak rajtuk segíteni. Szeged azonban a mentőhelikopter hatókörzetén kívül esett, tankolni kellett Jakabszálláson. Kecelről is odaindult a mentőautó, onnan a kisebbik, súlyosabb állapotban lévő kisfiút vitték tovább a légimentők, és azért később, mert egy órán át újra kellett éleszteni. Közben a mentőautó a másik gyerekkel már úton volt Szeged felé. A mentőszolgálat azt mondja, ebben a helyzetben ez volt a legjobb megoldás. Magyarországon jelenleg 5 légibázis működik, 8 mentőhelikopterrel, a mentőszolgálat szerint ez pont elég. Debrecen, Miskolc, Budapest, Balaton, Vedés és Lep hiányzik azonban egy zsireket Magyarországon. Legutoljára Szentesre tervezték, de nincs rá pénz.
Drasztikusan, akár háromszorosára nőhet a BKV-n blitzelők büntetése. Már a jövő hónaptól, ha a közgyűlés elfogadja az erről szóló új javaslatot. Közben mától a hév külső szakaszain is bevezette a fokozott jegyellenőrzést a BKV. A Gödöllői, a Ráckevei és a Szentendrei megállókban reggel szinte mindenkit megállítottak és ellenőrizték, hogy van-e bérlete vagy jegye. Budapesten március elején szigorították az ellenőrzést, azóta napi 7-8 millió forinttal nőtt a jegybevétel.
Pótdíjfizetés a BKV irodáján.
Ide a korábbinál jóval vastagabb pénztárcával kell majd érkezni. A tervek szerint ugyanis a 8 naptári napon belüli bérletbemutatás díja 333%-kal nő, ami azt jelenti, hogy az eddigi 750 helyett 2500 forintot kell majd fizetni. Kétszeresére emelkedik a helyszíni bírság is 5000 forintra. Az utólagos pótdíj 30 napon belüli befizetésnél 10000 forint, azon túl pedig 20000 forint lesz. A BKV szerint csak így lesz visszatartó hatása a büntetéseknek.
Szakértőink véleménye szerint ez az a két pótdíj fajta, a bemutatás, illetőleg a helyszíni bírság, amivel a blitzelők a blitzelési stratégiájuk során felhasználják azokat a lehetőségeket, hogy kevés ez a díj jelenleg.
Ennek a lánynak volt bérlete, csak az érvényességi matricát felejtett el beragasztani diák igazolványába. Ő most még 750 forintot fizetett, legkésőbb másfél hónap múlva már 2500 forintot kellene fizetnie.
Már én ezt is sokan, de ez az én véleményem, szóval nem szoktam blitzelni. Ennyi volt, ezt elfelejtettem.
A pótdíj emelésről a hónap végén dönt a fővárosi közgyűlés. Az új díjakat május 15-től vagy június 1-től vezetik be.
Csempészet miatt előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság az Egymásért Alapítvány kuratóriumi elnökét. Földesi Szabó László azzal lett ismert, hogy alapítványa közreműködött a 3 éve hamis papírokkal Magyarországról kicsempészett Mehmet Karcsika hazahozatalában. Most viszont azzal gyanúsítják, hogy öt szintén őrizetbe vett társával az alapítványon keresztül több ezer tonna árut csempésztek be a Távol-Keletről. A vámnyomozók szerint az elmúlt 3 évben 59-szer úgy hoztak be termékeket, hogy azokat papíron, ingyenesen az alapítványnak adták, így sem vámot, sem áfát nem kellett fizetniük, de az áruk végül boltokban kötöttek ki. A gyanú szerint az elcsalt adó és vám értéke több mint 1 milliárd forint. 20-nál is több embert mészárolt le egy lövöldöző a virginiai műszaki egyetemen. A legfrissebb hírek szerint az ámokfutásnak 22 halálos áldozata van. A feltételezett tettest őrizetbe vették.
Két helyszínen is lövöldözött a tettes az Egyesült Államokbeli Virginia Műszaki Egyetemén, a kollégiumban is az egyik osztályteremben. Egyelőre annyit tudni, hogy az épületbe egy fegyveres vette be magát és onnan kezdett tüzelni. A diákoknak hirtelen csak azt a tanácsot tudták adni, hogy ne menjenek az ablakok közelébe. Így is már több mint 22 halálos áldozatról tudni, a sebesültek száma is meghaladja az 20-at. A tettes ugyanis egyszerűen besétált az egyik terembe, és ész nélkül lövöldözni kezdett. Idézte fel egy szemtanú az eseményeket a CNN hírtelevíziónak.
És most érkezett a hír, hogy a feltételezett tettes is az áldozatok között van, a halottak többsége diák. Ez volt egyébként az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb iskolai lövöldözése. Elfogadhatatlannak nevezte a német kormány a hétvégi oroszországi Putyin ellenes tüntetéseken történt rendőri fellépést. Berlinben aggasztónak tartják az orosz rendőrség túlzását, és követelik, hogy alaposan vizsgálják ki a moszkvai és a szentpétervári eseményeket. Az ottani kormányzó már utasítást is adott a jogsértések felderítésére. Bíborosok társaságában elköltött ebéddel és egy koncert meghallgatásával szerény körülmények között ünnepelte 16. Benedek pápa 80. születésnapját és a pápasága kezdetének második évfordulóját. A Szentpéter téren egy bajor zenekar német dalokat játszott. A pápa reggel szülőföldjéről Németországból érkezett vendégekkel találkozott. A Vatikáni Posta külön emlékbélyeg sorozatot adott ki a pápa születésnapjára. 16. Benedek rengeteg ajándékot is kapott, szülővárosában pedig fáklyás felvonulást tartottak tiszteletére. Szerettem volna egy kis rést ütni a vasfüggönyön. Ha ebből valamit elértem, akkor büszke vagyok. Ezt mondta 95. születésnapján Polgár Dénes, akit a tévénézők egyebek mellett a 70-es évek a Hét című adásaiból, az újságolvasók pedig főképp külföldi tudósításairól ismernek. A távirati iroda elnöke nem csak az MTI, hanem a magyar újságírás doajenjének nevezte Polgár Dénest.
Kedden írta alá Heinemann köztársasági elnök a moszkvai és a varsói...
A 35 éves felvételen Polgár Dénest éppen Willy Brandt-tal látják, mert kevés ország van, ahol nem járt tudósítóként, és talán kevés közép- és nagymamakorú tévénéző van, aki ne emlékezne erre a főcímre. A 70-es években lett alapító főszerkesztője a műsornak, feltételekkel. Nem engedte például, hogy beleszóljanak a szerkesztésbe. Szerette volna, ha a nyugatot is megismerik egy kicsit az emberek.
Szerettem volna legalábbis egy kis részt ütni a vas függönyön. Ez volt a célom, és hát ha ebből valamit is elértem, akkor nagyon büszke vagyok.
Pályája kudarcait sem titkolja, például, hogy napokig nem engedték Kennedy haláláról tudósítani, féltek, hogy a kommunistákra terelődhet a gyilkosság gyanúja. Be vissza a Héthez, mert 6 év után ott hagyta, akkor, amikor mégis megpróbáltak beleszólni a szerkesztésbe.
Például, hogy legyen egy olyan riport, hogy milyen nagyszerű ingeket gyárt egy magyar gyár, és így tovább. És akkor egy párszor ez ment. A harmadik, negyedik alkalommal azt mondtam, ezt már nem tudom tovább csinálni, és akkor fölmondtam és elmentem, sajnos a televíziótól.
A távirati irodához örömmel visszavették. Ide, ahol ma 95. születésnapján ünnepelték az örökös tudósítót. Sok más cím mellett ez is az övé.
Az egész magyar sajtó, és ezen belül is a külpolitikai újságírás rohajánye.
Polgár Dénes mindig újságíró akart lenni, az lett. 1945-ben kezdte.
Sport időjárás jön, híradó természetesen, az egész programot végigmondtam, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, szép estét!